A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina műsorvezető szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: dr. Puskás Attila nem csak érgyógyász, hanem egyben belgyógyász szakorvos is. Múltkori műsorunkban elmondtuk, hogy konkrétan mivel foglalkozik az angiológus, azonban szó esett arról is, hogy mi a különbség az érsebész és az érgyógyászat között. Ami az érgyógyászat mai lehetőségeit illeti, beszélgetésünkben elhangzott, hogy az érgyógyászat első pillanatban szűk specializációnak tűnik, azonban igen sok betegség tartozik ide. Kiemelten fontos tudni, hogy mint minden jó szakorvos, az érgyógyász is mindig az egész embert vizsgálja, szem előtt tartva a testi és a lelki állapot egységét. Ígéretünknek eleget téve ma folytatjuk a beszélgetést, és témánk az érgyógyászat újdonságai. Meghívottunk dr. Puskás Attila érgyógyász főorvos. Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondom is a számot, 0740-274-165. És most köszöntjük ma esti vendégünket, a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina mikrofonjai előtt. Főorvos úr, jó estét kívánok, köszönjük, hogy ma este is elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben.
Jó estét kívánok, ismételten köszönöm a meghívást és ezt a lehetőséget, hogy beszélhetünk olyan dolgokról, amelyek közérdekűek, és szívesen állok önök rendelkezésére.
Mi is köszönjük, hogy itt van. Doktor úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik valamilyen okból kifolyólag nem tudták hallgatni a múltkori műsorunkat, megkérjük, hogy tartsunk egy rövid emlékeztetőt, mert úgy gondolom, hogy ez igencsak hasznos.
Hát igen, a múltkoriban beszéltünk az angiológia, mint szakágnak a definíciójáról, a meghatározásáról, és hogy tulajdonképpen hova is tart ez a tárgykör. Megegyeztünk abban, hogy ez a belgyógyászat része, tehát hogy nem sebész az angiológus, hanem érgyógyász, belgyógyász. Hasonlattal élve ő a kardiológus, szemben a szívsebésszel. Nyilván az erek tudománya, az erek patológiája az nagyon-nagyon változatos lehet a szerint, hogy milyen szerveket, milyen szervrendszereket érint az érbetegség. De az érbetegségek hétköznapi gyakorlatban a döntő hányada a végtagi verőerek és vénák betegségeire szűkülhet, természetesen jóval tágabb tárgykörről van szó, de a leggyakoribb bántalmak azok az érszűkület, az érelzáródás, tehát az úgynevezett akut vagy krónikus verőérbántalmak, illetve a vénák betegségei, mint jól tudjuk, a vénák azok a visszaszállító erek, a visszerek, amelyek az elhasznált vért visszaszállítják a szívhez, és ezt a test jó részében a gravitáció ellen kell, hogy végrehajtsák, ezért a vénás betegségek kimondottan az alsó végtag, vagy döntően az alsó végtag betegségei, és itt két nagy csoportra osztottuk ezeket, ugye a mélyvénás probléma, a trombózis, és annak heveny, illetve krónikus idült következményei, a poszttrombózis, illetve a visszérbetegség, amely nagyon gyakori, és amely ugye a populációnak egy jó hányadát, akár 30-50%-át is érintheti. És az árvagyerek az érbetegségek tárgykörében a limfás, tehát a nyirokérrendszer bántalmai, amelyről jóval kevesebbet hallunk, de ugye a lábdagadásoknak egy részét az úgynevezett nyirokdagadás, vagy nyiroködéma okozza, és ezeket külön diagnosztizálni kell. Ezeket általában ilyen manuális, fizikális terápiával gyógyítjuk meg, kompressziós kezeléssel. Hát ugye a múlt előadásban, vagy múlt adásban gyakorlatilag ezekről beszélgettünk, illetve hát természetesen a felmerülő részletekbe is belementünk, amelyeket esetleg most is majd érinthetünk.
Akarva akaratlan a Hályok Kovács esete jut eszembe, vagy arról is beszélhetnénk, hogy régebben a Borbé volt az, aki eret vágott, hogyha kell. Vagy a Hályok Kovács szemet műtött, és még ilyen példákkal nyilván jöhetnénk. De mi volt akkor, amikor nem voltak érdőgyászok? Tehát ezt a szerepkört, ezt az orvosi szakkört ki tudta be, ki végezte?
Egyébként csak úgy zárójelben, az érvágás régebb, ugye a 15.-16. században rendkívül népszerű orvoslási módozat volt, mindent érvágással gyógyítottak, tehát úgymond kivéreztették a beteget, tehát az esetek döntő többségében ennek nem volt hatása. Néha ma is ismeretes olyan korkép, amikor túl sűrű a vére a betegnek, az úgynevezett policitémiás bántalmakban szoktak néha vérlebocsátást végezni, hát ez egy nagyon-nagyon szűk indikációs területe ennek a úgymond terápiás módozatnak, zárójelt be is zártam. Tehát, hogy mi volt akkor, amikor nem volt érgyógyász? Hát mondhatnám azt, hogy az itteni orvostársadalomban még az érgyógyász még ma is ritka madárnak számít. Tudnélik, mint ahogy azt mondottam az első alkalommal, hogy sajnos az érgyógyászat, mint külön szakterület Romániában még nem elismert, nem elfogadott. Tehát erre itt szakvizsgázni jelen pillanatban Romániában nem lehetséges, úgyhogy az ember természetesen megtanulhatja a szakma csínyát, bínyát, mint belgyógyász, vagy mint kardiológus, vagy mint diabetológus, tehát valamilyen rokon szakmának a szakorvosa elsajátíthatja az érgyógyászat néhány ugye titkát, hogy így fogalmazzak, de igazából szakvizsgát azt sajnos külföldön kell egyelőre tenni. Magyarországon már létezik egy nem egészen szakvizsgának tekintett, de egyfajta ultra vagy szupra specializálódásnak nevezett képzési lehetőség, amelynek van elméleti meg gyakorlati vonzata is. Németországban, Svájcban, Olaszországban, Ausztriában, ezek mind elismerik már az angiológia létét, és valóban egy olyan területről van szó, amely azokat a betegeket látja el, akik valahol a határterületeken mozognak, mert hát a kardiológus ugye döntően a szívvel foglalkozik, a belgyógyásznak nagyon sok tennivalója van, nem tud csak az érpatológiával foglalkozni, és hát ezért ezek a betegek sodródnak, néha igazából nem találnak gyógymódra, és nem találnak olyan szakorvosra, aki hitelesen és behatóan tud foglalkozni az ők problémájával. Mondok csak egy egyedüli példát most, ami hirtelen beugrik, a lábszárfekély problematikája. A lábszárfekélyes betegek, akiknek sebb van a lábszárukon, tehát nem azokra gondolok, akiknek a végtag egészen új részei elhalnak, azokat üszkösödésnek vagy gangrénának hívják, az az érszűkületnek egy nagyon súlyos változata, hanem azokra a betegekre gondolok, akiknek a lábszár középen, alsó harmadban, a bokatájékon egyszer csak spontán vagy minimális pici trauma hatására egy fekély nyílik ki, és hát ezeknek a döntő hányada vénás beteg, tehát a lábszár fekélye körülbelül 70%-a vénás eredetű, aminek a hátterében lehet súlyos visszérbetegség, ami ugye nagyon szépen megoldható bizonyos beavatkozásokkal, illetve lehet trombózis következménye. Nos, ezek a lábszárfekélyes betegek sodródnak, kezelik őket mindenhol, döntően a bőrgyógyászatokon kezelik, viszont nagyon sokuknak nincsen úgymond etiológiai diagnózis, mit jelent ez, tehát hogy nem tudjuk, hogy mi okozza a lábszárfekét, és ha megvan az ok, akkor már természetesen a terápia is sokkal hatékonyabb lehet, mert hogyha visszeres, akkor megoldom a visszeret, ha trombózisa van, vagy poszttrombózis, akkor vérhígítót ajánlunk, illetve az úgynevezett kompressziós kezelés, ez a fáslizás, ez egy külön tudománykör, tehát íme már is ágazunk az angiológiában, és kalandozunk benne, és ugye egyetlen egy témakörről is lehetne tulajdonképpen órákat beszélgetni a lábszárfekélyes betegekről, és ezek a betegek elkallódnak idézőjelben, sokszor idült lábszárfekélyesekké válnak, begyógyul, aztán megint kiújul, nincsen oki kezelésük.
Doktor úr, a mai műsorunkat így indítottuk, hogy kiemelten fontos tudni, hogy mint minden jó szakorvos, az érgyógyász is mindig az egész embert vizsgálja, szem előtt tartva a testi és a lelki állapot egységét. Ezt hogyan lehet megoldani, hogyan lehet erre gondolni, ez hogyan működik?
Természetesen az orvos az mindig orvos kell maradjon, tehát a beteget egészében kell kezelje. Nagyon fontos a beteg panaszainak a helyes értékelése és a meghallgatása. Megint példával jövök, ha valakinek fáj a lába, tehát ugye feltehetjük azt a kérdést, hogy egyáltalán mikor gondoljunk érbetegségre, vagy mikor gondoljon a beteg arra, hogy esetleg keringési bántalmai vannak. Most megint a végtagokra térek rá, mert ezek a gyakoribbak, és akkor azt mondjuk, hogy hát ha fáj a végtag, nem mindegy, hogy hogyan fáj, tehát nem mindegy az, hogy mikor jelentkezik a fájdalom. Az érszükületes fájdalom az nagyon jellegzetesen bizonyos terhelés után jelentkezik. Megálláskor megszűnik, tehát ez ugye az úgynevezett időszakos sántítás, vagy intermittáló klaudikáció, ez a latin kifejezése, időszakos sántítás. És a fájdalom lehet nyugalomban, álló helyzetben, az inkább a vénás patológiára, kórképekre jellemző, társulhat hozzá, vagy sem, duzzadás, tehát lábdagadás, a lábdagadásnak is sok oka lehet, lehet egyoldalú lábdagadás, lehet kétoldali, akkor lehet egy általános oka, lehet szívelégtelenség, tehát ezek mind-mind-mind részletkérdések, de a beteggel szembenézve, a beteggel elbeszélgetve és irányított adatfelvételt. Az azt jelenti, hogy tulajdonképpen az orvosnak meg kell legyen az a tanult és talán vele született érzéke is, hogy megpróbálja olyan mederbe terelni ezt a beszélgetést, hogy se túl hosszú nem legyen, se túl rövid, se sértően rövid ne legyen, és az embert mint egészet értékelni. Az orvos az minden érzékszervével, minden leírt és nem leírt érzékszervével a beteget pásztázza, miközben beszélget vele, aközben nézi, aközben érzékeli a lényét, és természetesen, hogy ha a beteggel ilyen kapcsolatot alakítunk ki, akkor közben kérdezünk, akkor visszatérünk, akkor vizsgáljuk, akkor megint kérdezünk. Eljuthatunk egy olyan bensőséges kapcsolathoz, ami igazából egy bizalmat gerjeszt a betegben, és ezért a beteg jobban meg tud nyílni, és el tudja mondani a panaszait.
Időközben SMS érkezett, idézzük a hallgatót. Puskás doktor úrhoz intézem a következő kérdést, megkérvén ezúttal, hogy a fizikai test és lélek között építsen magyarázatával egy hidat. Milyen összefüggést lát a visszeresség, érfalgyengesség és a lélekvilága között, tehát milyen lelki okai vannak ezen testi elváltozásoknak? Köszönjük a kérdést, várjuk a választ.
Hát ez egy nehéz, mondjam azt, hogy vizsga kérdésnek is nehéz. Itt tulajdonképpen ugye az emberi lény az egy nagyon komplex. Nagyon komplex valaki, valami, nem is tudom, hogy hogyan definiáljam, tehát természetesen van a fizikai sík, azok a fizikai medicina, az akadémikus medicina, amit tankönyvek szerint ugye értékelni tudunk, magyarázni tudunk, erre vannak objektív vizsgálati lehetőségek, tehát ez tulajdonképpen a kemény magtudomány. A kemény magtudomány az nyilván egy dimenzió, és az egy fontos dimenzió, tehát nem tagadható, hogy megvan neki a nagyon fontos szerepe, és hát erre építjük tulajdonképpen a modern medicinát, a modern medicinának a képalkotó eljárásait, a diagnosztikát, a terápiákat, a gyógyszereket, az életmódot, és azokat a vetületeket, amelyeket nyilván tankönyvekben leírva találunk. Ugyanakkor az ember az egy lelki dimenzió, és hát a kérdés nyilván erre vonatkozik, hogy hogyan egyeztethető össze bizonyos fizikai betegség egyfajta lelki vonzattal, egyfajta lelki dimenzióval. Minden betegségnek biztosan van lelki vetülete is. Az kétségtelen, hogy a visszerességben, ugye szólt ejtettem a múltkor a genetikának a szerepéről, hogy a betegségek egy kisebb része örökletes, de itt a vízszerességben például a genetikának azért elég nagy szerepe van, tehát látjuk a családokban halmozódva, de természetesen vannak olyan rizikotényezők, amelyek magával a szakmával, az életmóddal állnak kapcsolatban, ilyen nagyon hosszú állás, a gyakori életmód, az a szedentáris életmód. És arra vonatkozóan konkrétan, hogy milyen lelki háttere lehet a vízszerességnek, nem tudok válaszolni, viszont van egy ilyen belső megfigyelésem, ezt el tudom természetesen mondani, nem tudjuk tankönyvbe leírni, de valahogy úgy észleltem, hogy a vízszeres betegek azok valahogy nyíltabbak, tágabbak a világ felé, tehát befogadóbbak, mert maga a vízszer is egy tágulat, ugye? Tehát egy értágulat, egy véna tágulat, és érdekes asszociáció. Egyébként van egy olyan orvos, egy természetgyógyász, akit úgy hívnak, hogy Rüdiger Dahlke, és ő mindig mondja azt, hogy tulajdonképpen a betegség az a léleknek a nyelve, mert hogy a lélek nem tud üzenni másként, csak valamilyen fizikai formát akar ölteni, és ezzel próbálja sugallni azt, hogy valamit az egyén kellene tegyen, de hogy ez a tágulás, ez csak bizonyos területekre vonatkozik, a viszérre, de lehet, hogy más területen nem annyira tág, tehát lehet, hogy van egy ilyen lelki üzenete, de mondom, ezt kérem szépen, kedves hallgatók, ne vegyék készpénznek, ez csak egy tényleg személyes érzés, hogy a tágulás az egy bizonyos helyeken talán túlfokozott, más helyeken kevésbé, tehát hogy egy globálisabb dimenziót kellene öltsön az illető egyénén, és hogy befogadóbb kellene legyen minden téren, nem csak egy bizonyos szegmensben. Ugye, talán a viszér azt jelenti, hogy egy bizonyos területen kitágult, de más területen nem, tehát hogy egy ilyen üzenete lehet, de igazából, amit visszatérve az akadémikus medicina vágányaiba, amit egyébként mindenkinek javasolunk, hogy próbálja az életmódját úgy befolyásolni, hogy többet mozogjon, többet járjon, tehát hogy az izompumpa az segítse a vénás visszaáramlást, és ezáltal ugye a pangást, a vénás pangást meggátolja. Tehát valami pangás van, na most, hogy a lélekben milyen pangás lehet, hogy az egyénnek milyen pangásai vannak, ezt minden egyén saját maga kell megfejtse. Köszönöm a kérdést.
Mi is köszönjük a választ, és már is a következő SMS-t olvasom. Reinaud szindrómával milyen szakorvoshoz fordulhatnék, írja egy hallgató, de a hallgatókat megkérjük arra is, hogy legalább egy keresztnevet írjanak. Köszönjük szépen, várjuk a választ.
Igen, jó kérdés ez is, köszönöm a kérdést. A Reinaud szindróma, vagy Reinaud fenomén, azt tulajdonképpen röviden leírom, azt jelzi, azt jelenti, hogy a végtagi, főleg a felső végtagi ujjak, tehát az ujjak távoli disztális percei hirtelen, főleg hideg hatásra vagy emóciókra elfehérednek, vértelenné válnak, nagyon ijesztő jelenség, tehát hogy teljesen elsáppadnak, olyanokká válnak, mintha halott ujjai lennének, és ugye nyilván fájdalmat is okozhatnak, és utána aztán kipirosodik, meglilul, és néhány perc után helyre jön, és ennek a kiváltó oka, a trigger úgymond leggyakrabban hideg, tehát hideg évszakokban vagy nedves évszakokban jelentkezik. Ez a Reinaud-szindróma az esetek döntő hányadában, mondjuk azt, hogy szakirodalmi adatok szerint kb. 70-75%-ban az úgynevezett elsődleges Reinaud jelenség, vagy primér forma, amikor nem áll mögötte semmilyen bántalom, semmilyen rendszerbetegség, viszont az esetek egy bizonyos kisebb százalékában, harmadában a kötőszövetnek egy ritkább bántalma okozhatja ezt a szindrómát, amit úgy hívnak, hogy szklerodermia. Na most ez a szklerodermia, és egyáltalán a Reinaud fenomén, Reinaud szindróma megint egy határterület, mert foglalkozik vele a reumatológus, tehát elsősorban reumatológushoz kell fordulni, mert bizonyos immuntesztekkel, bizonyos véranalízisekkel ki tudják zárni azt, hogy ne legyen mögötte ilyen kötőszöveti betegség. Ugyanakkor az angiológus vizsgálja az erek állapotát, megnézi a nagyereket, Doppler vizsgálatot végez, illetve a hajszál ereket, és itt nagyon fontos ez a dolog, az úgynevezett kapillár mikroszkópia, tehát hajszál erek mikroszkópos vizsgálatával a hajszál erek morfológiáját, szerkezetét és esetleges kóros jellegzetes elváltozásait tudja észlelni, és ezáltal az úgynevezett szklerodermiára jellemző képet kaphatja, tehát hogy a kapilláró mikroszkópia ebben a Raynaud-szindrómában kizárhatja az úgynevezett kötőszöveti szisztémás betegség okozta hátteret, és el tudja különíteni nagyon hatékonyan az elsődleges formát a másodlagos formától. Akinek elsődleges formájú Raynaud-szindrómája van, annak is érdemes évente egy ilyen kapillároszkópiát végeznie, mert bizonyos kisebb hányadban kialakulhat az évek folyamán a primérből is esetleg szekundér forma. Hát röviden ennyit tudnék mondani, a Raynaud-fenomén vagy Raynaud-szindróma az ujjak fájdalmas elfehéredése.
Következő SMS. Mélyvénás, trombózis és érszűkület esetén mire fontos figyelni, és milyen alternatív gyógymódok vannak? Köszönjük a kérdést a hallgatóknak, doktor úr.
Egyébként csak zárójelben mondom, hogy úgy beszéltük a műsor elején, hogy nem lesznek kérdések most, hanem lesz egy következő adás, amikor csak kérdésekkel foglalkozunk. De hát ilyen az élet, ugye, hogy mindig az aktuális helyzethez kell alkalmazkodnunk, mind az érrendszer is, nagyon alkalmazkodó rendszer. Ez a kérdés, amit az előbb hallottunk, ez kettő kórképet kever egybe, tehát egyrészt beszél a mélyvénás trombózisról, másrészt pedig az érszűkületről, és ez két teljesen külön terület. Tehát először válaszolnék az első felére, és aztán a kérdésnek a második felére. A mélyvénás trombózis az tulajdonképpen a mélyvénák vérrög által elzárt kórkép, tehát okozta a kórkép, a vérrög által elzárt mélyvéna nem tudja visszaszállítani a vért a szív fele, ezért attól a területtől távol eső részek, ahol az elzáródás történik, ott gyakorlatilag pangás jön létre, és az a terület elkezd dagadni, hát nyilván a leggyakoribb terület, ahogy mondtam, a végtagok, lehet ez alsó végtag gyakrabban, ritkábban a felső végtag, és a kérdés arra vonatkozott, hogy mit lehet ugye alternatív módszerrel tenni ez esetben. Jelezném, nagyon-nagyon hangsúlyosan jelezném, hogy a mélyvénás trombózis az egy akut heveny, azt jelenti az akut, hogy hirtelen fellépő, gyors diagnózist igénylő, és nem alternatív kezelést igénylő kórkép. Ezeket a betegeket sürgősen egyrészt diagnosztizálni kell, és ugyanakkor minél hamarabb vérhígító kezeléssel antikoagulálni, tehát vérhígító kezelést kell kapjanak. Ez az első és a legkevesebb, amit tudunk tenni. Ugyanakkor kompressziós harisnya, ez már az alternatív része, tehát életmód rész, hogy járatjuk a beteget, nem fektetjük az esetek döntő hányadában. Itt egy orvosi tévhit dominál, hogy a mélyvénás trombózisos beteget szigorú ágyban, legalább egy hétig ágyban kell fektetni, nem igaz. A mélyvénás trombózisok jó hányada lábon jön be, és nem kell őket lefektetni, természetesen időnként kell pihenjen, de nem kell egész nap feküdjön, mert maga a fekvés, a fektetése a betegnek a trombózis egyik rizikó tényezője. Tudjuk azt, hogy ha valaki például kórházban fekszik, bármilyen ok miatt, és hosszabb ideig immobilizálva, tehát ágynyugalomra kényszerítve van több mint 3 napot, akkor eleve kaphat ettől trombózist. Akkor ez értelemszerű, hogy a mélyvénás trombózisos beteg nem kell feküdjön, hanem kompressziós kezelést, tehát harisnyát kell kapjon, igaz, vagy fáslizást az elején, és azzal járatni kell a beteget, mert az izompumpa, a járás, az segíti a vénás áramlást. Tehát alternatív kezelésnek itt jelen esetben olyan sok helye nincsen, az életmódban ugye a kompresszió és a járás, közbevetve természetesen vízszintes helyzettel is, tehát nem azt jelenti, hogy egész nap kell járni a betegnek, érzéssel indikálni, de fokozatosan egyre többet, váltakozva a pihenéssel, és a legfontosabb a vérhígítás, az alvadás gátlás, mondom, ez a legkevesebb, de hogyha majd beszélünk a technikai újdonságokról, a mélyvénás trombózis esetében, akkor tudunk arról beszélni, hogy ma már létezik katéteres rekanalizációt, megpróbálják kinyitni azt a vérrögöt, feloldani, vagy ugye a vénaszakaszt szentelni, és a többi, ezek már technikai részletek. A másik része a kérdésnek, nem akarok túl hosszan beszélni, mert elveszem a műsoridőt, a másik része az érszükület. Az érszükület az az artériák, tehát a verőereknek a bántam, amikor az úgynevezett érelmeszesedés miatt a túlzsíros étkezés, a magas kezeletlen vérnyomás, a cukorbetegség, a dohányzás, ezek együttesen vagy külön-külön olyan rizikotényezőt képeznek, hogy az érfalban elkezd a zsír lerakódni, az érfal elkezd megvastagodni, és hirtelen vagy fokozatosan elzáródik, és a betegnek fáj a lába járáskor. Ilyenkor az alternatív kezelés az életmódváltás. A dohányzás elhagyása, ugye a járásterápia itt is, amikor fáj, megáll, utána pihen, megint elkezd járni, tehát a járás maga gyógymód, egy alternatív, de rendkívül hatékony gyógymód. Az az egyén, aki naponta egy 20-25 percet éveken keresztül gyalogol, az meghosszabbítja a saját életét statisztika szerint 5-10 évvel.
Kanyarodjunk vissza akkor a témánkhoz. Doktor úr, az érgyógyászok között megfigyelhető-e valamilyen konkurencia? Mert ugye ismerünk rengeteg családorvost, rengeteg belgyógyászt, rengeteg sebészt, de ugyanezt nem tudjuk elmondani, hogy ismerek 5 érgyógyászt, angiológust. Itt ezen a téren mi a helyzet? Önök között van konkurencia?
Egyáltalán ugye az orvosi világban a konkurencia az nem egy kívánatos dolog, mert egymást kiegészítjük, egymással kollaborálnunk kellene, és nem konkurálnunk, mert hát ez tulajdonképpen nem egy verseny, hanem egyfajta szolgálat, és a beteg érdekében kellene ezt tenni, de hát van konkurencia, természetesen van egymás marása, és ez sajnos, hogy az orvos társadalomon belül is megtörténik és jelen lehet. Az érgyógyászok között erről szó nincsen, mert kevesen vagyunk, és hát egymásra szükség van, és rengeteg a beteg. A kapcsolat az inkább a konkurenciának az ellentéte, tehát az egymás segítése és egymás támogatása és az esetek megbeszélése. Ma már a digitális világ ugye lehetővé teszi, hogy elküldeni leleteket, érfelvételeket, képeket, és ebből már nagyon sok mindent lehet megállapítani, és lehet konzultálni online is, tehát nem feltétlenül muszáj fizikailag jelen legyünk ahhoz, hogy érdemben kollaboráljunk, tehát én inkább kollaborációnak nevezném, sőt mondtam, oktatás próbálkozik, ugye, hogy próbáljuk átadni kollégáknak, és tanítani azt, amit csinálunk, és azt, amit ezen a területen kell csinálni, és próbáljuk, még akkor is, hogyha egyelőre ennek nem látszik a vége, próbáljuk azért mégiscsak elfogadtatni ezt a szakterületet, mint egy létező, reális szükség, egy necesszitás, hogy idegen szóval éljek, amit csak ugye mind kurikuláris dolog, mind képzési kurikulum csak el kell ismernie egyszer ennek az országnak is.
Múltkori beszélgetésünkben, műsorunkban az érgyógyászat újdonságairól beszéltünk, és megígértük a hallgatóknak, hogy ma a lehetőségeiről fogunk beszélni, tehát a kérdés így hangzik, melyek az érgyógyászat mai lehetőségei?
Sokat változott és fejlődött az érgyógyászat, és ugye az elmúlt 10-15 évre visszatekintve ez úgy a diagnosztikai téren, mint a terápiás területen nagyon-nagyon sokat javult, és sok lehetőség adódik, új lehetőség adódik. Természetesen a régió meghatározta lehetőségekről is szó van, tehát nem mindenhol hozzáférhető, sajnos még mindig ott tartunk, ugye, hogy még mielőtt az újdonságokról, meg technikai vívmányokról beszélnénk, tulajdonképpen az alapképzés kellene, hogy legalább egy bizonyos szintet elérjen, hogy tudjunk arról, hogy mikor gondoljunk akut kórképre, mikor gondoljunk arra, hogy, hogy van időnk gondolkozni krónikus betegségről, krónikus érbántalomról van szó, ezt a kettőt nagyon fontos elkülöníteni, mikor kell gyorsan döntenünk. Például ugye egy heveny artéria elzáródás, hogyha nincs gyorsan diagnosztizálva, és nincs kivizsgálva, akkor az a beteg életébe, vagy esetleg ugye a végtagjába kerülhet. Ezért például egy akut verőér elzáródásnak a diagnózisa és terápiás ablaka, így szoktuk mondani, az néhány órás, mert hogyha bizonyos órát túllép az elzáródás és a diagnózis pillanata, akkor már a végtagot nem lehet megmenteni. Vagy hogyha egy aorta valahol ugye a mellkasban vagy a hasban a fala úgymond diszekál, tehát megreped, és a rétegek szétválnak, tehát van egy ilyen korkép, hogy heveny aorta diszekció, az egy ugye határterület korkép, érsebészet, kardiológia, angiológia, bárki diagnosztizálhatja, de mindenképpen sebészeti beavatkozást igényel, tehát érsebészeti beavatkozást, ezért nagyon fontos gyorsan felismerni, és ezek azok a kritikus korképek, amelyeket mindenképpen családorvosi szinten is legalább gondolni kell, ismerni kell rá, vagy a mélyvénás trombózisnak a klinikai probabilitása, a klinikai esélye, erre van egy score rendszer, pontokat lehet adni tünetek alapján és az anamnézis adatai alapján, és ebből meg lehet állapítani, hogy körülbelül mekkora a probabilitás, hogy az illető egyének mélyvénás trombózisa legyen, mert mint ahogy mondtam, a mélyvénás trombózis az egy akut vénás kórkép, tehát beszéltünk az artériás, akut elzáródás, az aorta, ruptúra, vagy szakadás, vagy diszekció, és ugye a vénás trombózis, vagy a tüdő embólia. Az egy nagyon nagy csapda, és nagy csapdát jelent, mint diagnózis is, mert sokszor nem gondol rá a vizsgáló orvos, mert nem ritkán fiatalokat is érinthet, és néha olyan ruhába öltözik ez a kórkép, hogy megtévesztő lehet, enyhe, nehéz légzés, furcsa érzések. Kétségtelen, hogy az embóliát általában meg szokta előzni a trombózis, valahol a végtagban, vagy esetleg más helyen, és gyakran van valamilyen kiváltó tényezője, és itt hívnám fel a figyelmet, hogyha valakinek ugye sebészeti beavatkozása volt, vagy ortopédiai beavatkozása, vagy hasi műtét, vagy urológiai nagyobb beavatkozás, akkor utána kötelezően, persze itt is pontszám alapján, trombózis megelőzést kell alkalmazni, tehát úgynevezett tromboprofilaxist, úgyhogy erre szintén validált, tehát teljesen tudományosan elismert pontrendszer van, a Caprini score, mindegy, nem érdekes a neve, és ezeket tulajdonképpen ott kellene találnunk minden sebészeti, urológiai, ortopédiai osztályon, és kitöltve pontosan a pontszámot, hogy kinek milyen esélye van, vagy milyen rizikója van a trombózisra, és ez szerint kapja ugye a tromboprofilaxist. Hát ettől eléggé távol állunk sajnos a gyakorlatban, tehát megtörténik, hogy ugye megműtik az illetőt, kijön, a műtét jól sikerült, és néhány nap után embóliát kap, tüdőembóliát. Nagyon oda kell figyelni, és a beteg nyilván ez az orvos feladata elsősorban, de nem árt, hogyha a beteg tudatos ebben a dologban is, és nyugodtan meg lehet kérdezni. Rá lehet kérdezni, lehet dokumentálódni, és a beteg tudatos hozzáállása segít az esélyeiben.
Két kérdést összevonok, hogy időt nyerjünk. Melyek a miszeresség első tünetei, és egy hallgató még azt is írja, hogy egész életében mezőgazdaságban dolgozott, mint például kertgondozás, állattartás, tehát gazdasszony volt, és ma is az. Szülés után jelentkezett nála a viszeresség, és akkor az is érdekli őt, hogy ez az állapot, ez a betegség, tehát a viszeresség örökölhető-e, vagy nem. És hogy melyek a viszeresség első tünetei, itt van olyan állapot is, amikor még nem látszik, de arról, orvosilag arról beszélnek.
Igen, erről már azért szót ejtettünk, hogy a viszerességnek igen, nagy hányada örökletes, tehát mondhatom azt, hogy 50-60%-ban örökletes háttér, valamilyen szintű örökletes háttér is található. A nőknél gyakoribb a viszér, bizonyos statisztikák szerint, mert maga a terhesség és a több terhesség még inkább a vénákat ugye hormonálisan is, meg mechanikailag is tágítja, tehát természetesen, hogy a szülések azok hozzájárulnak, és hát az ilyen jellegű munka, amely súlyok emelésével, tehát terheléssel, most itt nem föltétlenül olyan terhelésre gondolok, ami fizikai aktivitást és járást jelent, hanem inkább arra, ami állást, vagy egy helyben való áldogálást, illetve emelést, tehát súlyokkal való munkát, tehát egy falusi mezőgazdasági munka gyakran jelent ilyen típusú aktivitást is, plusz a súly, tehát hogyha van túlsúly, az is egy rizikó tényező, tehát ezeket mondanám, mint szerzett rizikó tényezők, és az örökletes tényezőkkel oda vezetnek, hogy megjelenik maga a viszér. A viszérnek a korai tünetei, hát tehát a leggyakoribb tünete az látható, mert a viszér definíció szerint a felületes vénák tágulata, tehát látszik szabad szemmel a lábon. Azt viszont tudni kell, hogy vannak az úgynevezett pókvénák, ezek a kis hajszál vénák a lábon, amelyek döntően esztétikai problémát jelentenek csak, tehát az önmagában nem jelent egy súlyos visszerességet, az úgynevezett egyes stádium, tehát hogyha a korai stádiumot veszük, akkor az egyes, de az megrekedhet ottan, nem feltétlenül muszáj tovább mennie, de ez a felületes kicsi pókvéna rendszer társulhat, igen, nagyobb, tágultabb visszerekkel, és van a viszereknek egy úgynevezett törzse, ezt a latin névvel szafénának hívjuk, ami nem látszik szabad szemmel, és ehhez viszont az ultrahang szükséges, és hát az ultrahang diagnosztika az egy nagyon fontos része a viszeres térképezésnek, így is mondjuk, hogy ultrahangos térképezés, tehát amikor viszérrel találkozunk, természetesen a tüneteket meghallgatjuk, de nem tudunk véleményt mondani igazából, amíg meg nem vizsgáljuk a beteget ultrahanggal, mert nagyon-nagyon sok függ attól, hogy hogy néz ki, milyen állapotban van, és hogy működik ez a fő törzs, amit szaféna viszérnek hívunk, és ami a comb belső felületén, illetve a lábszár hátsó felszínén fut, mert kétfajta szaféna ismeretes. Hát röviden így tudnék, ennyit tudnék mondani erről.
Főorvos úr, sokan nem tudják, ezért beszéljünk most arról is, hogy a trombózis megelőzés és az utógondozás is az érgyógyászat körébe tartozik.
A trombózis megelőzésről tehát az előbb szintén röviden beszéltem, nagyon fontos a rizikó tényezők ismerete, tehát ágyhoz kötöttség, igen, sebészeti, ortopédiai, urológiai műtétek, gipsz, tehát ugye a végtagnak az immobilizációja, vagyis a rögzítése gipszben, és a gipsz felhelyezése, hát nem azt mondom, hogy minden esetben kötelezően vérhígító vagy tromboprofilaxis, tehát vérhígító kezelést igényel, de itt is pontot tudunk számolni, tehát egy ilyen pontrendszer segítségével meg tudjuk ítélni, hogy az illető egyénnek konkrétan milyen rizikója van trombózis szempontjából, és eszerint alkalmazzuk a profilaxist, vagyis a megelőző általában gyógyszeres, tehát vagy tabletta, vagy bőr alatti injekcióval. Tehát először is ugye a trombózis rizikó tényezőit kell ismerjük ahhoz, hogy megfelelően a profilaxist végezzük, és erre ugye a kezelő orvosoknak nagyon fontos szabályaik vannak, és teljesen egyértelműen lefektetett irányelvek találhatók meg a különböző szakmai fórumokon. Ezt az orvosnak kötelessége követni és alkalmazni. Hogy ugye a trombózis milyen nagy probléma, azt egy számadattal tükrözném, tehát hogy például Marosvásárhely lakossága az mondjuk 100-150 ezer, és akkor ez évente 200-250 új esetet jelent, akut trombózist, amit hogyha ugye tüdőemboliával komplikáltá teszünk, akkor ez egy jelentős szám, és hogyha a poszttrombózis, tehát a késői következményeit vesszük ennek a betegségnek, akkor ez egy nagyon nagy költséget is, meg ugye megbetegedési mutatókat rontó következményei lehetnek, tehát ezt a kórképet igenis idejében fel kell ismerni, de a legjobb, ahogy a műsor bevezetében hallottuk, a megelőzés.
Maradt még másfél percünk, következzen még egy SMS, doktor úr. Hallgató írja, jó estét kívánok, mitől zsibbadhat a bal kezem és az ujjaim?
Jó estét kívánok, szinte biztos, hogy nem a keringés miatt, hanem általában a nyaki gerinc idegnek az irritációja, tehát mindenképpen ideggyógyászhoz kell fordulnia, és a nyaki gerincet kivizsgáltatnia, mert leggyakrabban onnan az ideg mentén jön a zsibogás. Egyébként maga a zsibogás is egy olyan tünet, ami döntően inkább az idegnek az érintettségét jelzi, és nem a keringését. Hát ugye ezt így láthatatlanban próbálom mondani, és nagy valószínűséggel, hogy ez is a háttér probléma.
Doktor úr, láthatja, hogy mennyi kérdésünk van, mennyi kérdésünk érkezik, és azonban most be kell fejezzük a medicinát, hiszen a perceink lejártak. Várjuk azonban egy hét múlva újra a műsorba, a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójába. Gondolom, hogy nem utasít vissza, és a hallgatókért, a betegekért itt lesz újra, és válaszolni fog a kérdéseinkre.
Igen, köszönöm, és elfogadom a meghívást. Az lenne a javaslatom, hogy próbáljuk a kérdéseket téma szerint csoportosítani, hogy beérkezett kérdéseket, és akkor azokat úgy téma szerint megválaszolni. Tehát bátorítom a hallgatókat, hogy addig küldjék el kérdéseiket, és akkor a szerkesztő úr ezeket összegzi, csokorba fogja, és jövő héten ezzel foglalkozunk. Köszönöm szépen.
Természetesen rendszerezni fogjuk. Köszönjük, hogy itt volt, és köszönjük a válaszokat. Kedves hallgatók, a medicina percei erre a hétre sajnos lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Puskás Attila érgyógyász főorvos nevében is. További kellemes estét kívánunk. Elköszönök a medicina műsorvezető szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!